A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Nagyon szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Elindítjuk a Millás reggelit itt a Rádió Café 98.0-án. Méghozzá október 28-án, hétfőn reggel, fél hét után egy perccel vagyunk itt Ács Gáborral.
És Gede Balázsral. Aki...
egy csalódott, hogyha ezt akarom mondani. Csalódott.
Nem is ért.
Azt hittem, hogy felkelek 5 óra, akkor is vagy ilyen... jó, nem a madárcsicsergős napsütötte, de legalább így, mint most, így nézünk ki.
Hát az nem már, hogy sötétebb volt már, hogy...
mert hogy pont olyan sötét volt, mint korábban.
Mert túl korán kezd. Nekem már pirkat.
Hát igen, aki meg tudja csinálni, hogy ébredés után gatyába esik és indul, az annak egy fokkal könnyebb.
Hát komoly előfeltételei vannak. Nagyon komoly sokan. Esti kikészítés és ilyenek.
Jaj, de bár.
De megéri. Ha nem is a napsugár, de igen. A pirkadat. Végre órát tekertünk, és végre ismét.
Az egyébként marha jó volt. Olyan hosszú volt
virágosba
a vasárnap,
jöttünk.
Hogy az valami őrület.
Ja, vasárnap az hosszú
a visszatekerés
volt.
Az mindig,
de korán
sötétedik.
Kell, hát én, de valamiért.
Hát persze. Ez beszéltünk, a normális.
Beszéltünk arról egyébként.
Te melyiket hagynád meg?
Na ezt akartam mondani. Most elolvastam a cikkeket, hogy végülis miért rakadt el ez a dolog, mert ugye sok éve már elvileg uniós szinten erről döntés született. A bizottságban. Aztán a tagállamok elkezdtek szórakozni, amikor a tanácson is át kellett menni a dolognak, akkor, és elolvasgatva a Telex cikkét, meg még néhány másikat, nekem az jött le, hogy több országban is a politikusok amiatt hátráltak meg, mert teljes mértékben elkezdett eltérni a szakértői ajánlás, és amit az emberek szerettek volna. A szakértői ajánlás az a télinek a megtartása, tehát a mostani.
Tehát az eredeti.
Az eredeti. Az emberek meg élvezik, hogy nyáron sokáig van világos, nem probléma, de sokkal kedvezőbb élettanilag a szakértők szerint, hogyha mostani, tehát a téli rendszer marad meg, mert hogy az sokkal károsabb, hogy nagyon sokan kelnek, és hónapokon át sötétben mennek. Mm-hmm. Ez főleg tőlünk inkább éjszakra
jellemző. És akkor most ezzel megy a dilemma, hogy kiszolgáljuk a...
De volt például az oroszok megcsinálták, és utána vissza kellett tenni, mert hogy egyszerűen már kimutatható egészségügyi következménye voltak, főleg az északi régiókban, hogy megnőtt a depresszió, megnőttek az öngyilkosságok, is. Amúgy is sokáig van sötét, de gyakorlatilag a fél délelőttüket sötétbe töltötték, aha. És akkor vissza kellett vágni a télire, tehát a mostanira. Nálunk is úgy tudom, hogy a nyárinak lenne nagyobb támogatottsága, és ha jól emlékszem, valamelyik kormánytisztségviselő erre is utalt, hogy mi a nyárit szeretnénk megtartani, tehát amiről most visszaállítottunk, minden esetre érdekes.
Hát,
én a téli mellett vagyok, én a mostani mellett vagyok.
Főleg az, hogyha tényleg ez van mögötte, hogy ez mikorra tisztázódik, vagy mit lehet tenni, hogy edukáció szükséges, hogy tessék belátni, hogy az egészségünk fontosabb, vagy...
Igen, ugye az derült ki, hogy igazából nagyon tehát a tekergetésnek minimális az előnye, és az a hatalmas energia nyereség, az már rég nincs.
Igen, hát az elolvadt, ugye? Az elolvadt, máshogy
fogyasztunk, légkondik jöttek,
így is van, pontosan.
Tehát most már csak el kéne dönteni, hogy ki hova tartozik, mert a megszüntetés az biztos, hogy jó élettanilag, az nyilván kimutathatatlan káros, de hogy mennyire a tekergetés, azt nem tudjuk, arról max tippelni tudnak, szerintem a szakértők is, és ott akadt el a dolog, hogy na akkor ki melyiket válaszza. És úgy tűnik, hogy az emberek más szeretnének, mint ami nekik hasznos lenne, legalábbis a szakértők szerint, és akkor innentől kezdve rakt helyre a dolgokat.
Hát akkor ez olyan, mint a piálás.
Végső soron.
Igen. Én erre a következtetésre jutottam.
Igen. A frappás megfejtés volt.
Igen. Na, elmondjuk, hogy 0636980980 az SMS, WhatsApp és Viber számunk. Lehet írni nekünk, és ezt meg is tartotta nekünk papa, aki lő, vagy most nem tudom, mert nem írta alá. Morgan Freeman kartársak világosodóban, de érdekes, hogy nem túl erős doboz jelenléttel kezdődik az őszi szünet. Csak maradjon is így.
Hát nem, hát nem érdekes, ez pont papírforma.
Abszolút, igen. Ilyenkor ugye a reggeli járatok ritkulnak, a gyerek szállítás és társai. Azt mondja, szerintem, ha nyáron kérdezik az embereket, akkor a nyárira szavaznak, ha télen, akkor a télire. Na, még ez is lehet.
Lehet, hogy van benne ilyesmi, de...
Igen, tehát maga a hangulati, meg ez a fényjelenség dolog, ez valóban így van, hogy a nyári jobb, akkor meg a téli jobb most. De hogy ezt hogy lehetne egy platformra hozni, vagy egy nevezőre, hát igen.
Nézd, hát az, hogy télen most van annak jelentősége, 5 kosot érjék, vagy 6-kor?
Nem sok. Szerintem.
És nyáron, hogy most 9:30 világos van, most fájna nekünk, ha 8:30 lenne világos. Most nem érvelni próbálnak mellette, csak...
Igen, ezek érdekes.
Nekem a reggel nekem is súlyos, de mondom, ezzel foglalkozó szakértők is azt mondják, de nálunk talán kevésbé van ennek jelentősége, mint tőlünk éjszakabb.
Igen. Azt mondja, hogy nekem egész életemben volt óraátállítás, hozzászokott a szervezetem, nem támogatom a megszüntetését. Azt nem tudom, hogy hozzá lehet-e szokni, tehát azért ez...
Ez nem, ezt csak úgy hát érezzük.
Persze.
Nem, biztos, hogy persze.
Főleg, hogy ritka túléltük, esemény, ugye fél évente van csak. Tehát azért...
Fél évente egy igen. óra nyilván nem viseli meg látványosan az
én
ember
csak
többségét.
Azt érzem, tehát... az előreállítás az egy picit macerásabb, ez a visszaút, ez nekem nem, de az előreállítás az beletelik mondjuk legalább 2 napomban, néha 3, amik belerázódok úgy igazán, de hallgató hogy belül mondja, történik-e valami, ugye azt nem tudom.
Hallgató azt mondja, hogy szavazzunk. Egyébként ezt már megtettük pár év, amikor nagy vita volt, és akkor a mi hallgatóink is a nyári mellett voltak. Többen, úgy emlékszem.
Igen. Azt mondja, hogy de akkor nyáron már 3-kor világos lenne. És?
Igen. Hát 3-kor nem, de 4-kor, 5-kor, igen. Pirkad végül is 4 körül, igen.
Gézu félpercesét hallgassuk meg. Vannak olyan borzasztó hangszínek, hogy semmi dallam ezekből nem jöhet úgy ki, ami beleférne egy nem horror filmbe. Valami kellemetlen élményről árulkodik ez a legújabb félpercese Gézunak.
Amit egy hallgató fölvet, hogy mi eleve rossz helyen vagyunk, tehát hogy nekünk nagyjából egyre keletebb időzónában kéne lenni, az is egy érdekes kérdés, és amúgy teljesen jogos.
Igen, meg az is, hogy a változgatások során, hogy maradnának-e zónák, vagy ilyen foltok itt az
EU-ben. Ez volt a másik oka.
Mert amikor... Nem is biztos, hogy zónában lehet rendezni, mert ha mindenki mást akar, akkor...
Na ott akadt el először ez a dolog, mert amikor mindenkitől elővetesen bekérték, hogy akkor melyikben maradna, akkor ilyen nagy pepita lett volna. Kb. 5-ször kellett volna zónát váltani, mire eljutsz Romániából, Portugáliába, tehát akkor össze-vissza válaszolgattak az országon. Ugye nálunk van a határ, illetve tőlünk keletre van a határ, de hát velünk egy hosszúságon levő országok már inkább az egyel keletebbi zónát használják. De például ugye a spanyolok elmentek egészen extrém módon a sokkal nyugatabb, vagy hogy is? Hát ők nekik már rég egyel váltaniuk kellett volna nyugatra, és mégsem tették. Meg így van az, hogy mondjuk 2 zónányit utazunk Spanyolországba óraállítás nélkül, mert hogy mi egy kicsit keletebbre vagyunk, ők meg kicsit nyugatabbra annál, ami hogy nekik illene, vagy hozzájuk illene. Na, mindegy, érdekes dolgok ezek, de ennyit tudunk ehhez hozzátenni.
Így van, körülbelül. Viszont megköszöntjük a Simonokat, Simonettákat, boldog névnapot kívánunk nekik, mint ahogy Acél névnap is van, Szalvia, Zsája, Júdás, Sion és még sok más. Az animáció világnapja még a mai, ugyanis a rajzfilm készítés úttörőjének számító Émile Reynaud ezen a napon nyitotta meg optikai színházát Párizsban 1892-ben. Megünneplését az ASIFA nemzetközi szervezete kezdeményezte még 2002-ben. És akkor hát egy-két esemény, megnyitják a nyugati pályaudvar például 1877-ben ezen a napon. 1886-ban pedig leleplezik a New Yorki A szabadság megvilágosítja a világot című szobrot, röviden nevén a szabadság szobrot. Ugye ez a fáklyát tartó női alak, aki ott éppen bevilágítja a világot.
Legnagyobb mázlista a fapados helyleosztáson volt, amikor egy baloldali ablakos helyet kaptam, mikor az éppen csődbe menni készülő egyik fapados légitársaságon oda kaptam Floridából New Yorkba helyet, és pont alattam gyönyörűen a szabadságszobor látszott. Tudod, amikor az ember abszolút nem számít,
persze,
nem gondol bele.
Felbukkan.
Itthon már tök jól esik, hogyha Balatont látja az ember, igen, fölülről, már nagyobb az irányt így eszembe jut, de ott egy óriási meglepetés volt, és hú, nagyon örültem neki.
Születésnaposok közül kiemeljük Hatvani Lajos, magyar író, költő, kritikus, irodalomtörténész, az MTA tagját, 1880-ban született ezen a napon. Bernie bácsit üdvözöljük. Bernie Eccleston, brit autóversenyző, menedzser.
Mennyi? 93?
Hú, az 70 meg 24, 94. Az bizony 94. Nem semmi. Aztán Csikós Sándor Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színész, érdemes és kiváló művész, a Nemzet színésze is ünnepel ma, Dobóvári Gábort, és köszöntjük magyar újságírót, Grillus Vilmost, kétszeres Kossuth díjas magyar zenész, előadó művész, zeneszerzőt. Uh-huh. Nem tudom, Bill Gates hallgat-e minket?
Biztos.
Ugye? Főleg így korai órákban, ami nála a késő estét.
Mit üzensz Billnek?
Hát erőt, egészséget, most jobb hiány a Microsoft alapító tulajdonosának. Olvasom még sokat, és ajánlassa a könyveit. Nézzük meg, hogy mi belapozott bele. Aztán Eros Ramazzotti, nézem a műsortárat.
Nem, nem? Természetesen jó? Nem. Csak a testemen keresztül.
Jó. És őt is köszöntjük, Julia Robertset és Joaquin Phoenixet is, akinek már megy a második része a Jokernek a mozikban.
Most nagyon bukik, ha jól olvasom.
Buktavári van?
Hát az utolsó hírek erről szóltak még.
De miért? Lady Gaga nem hozza a formáját?
Nem tudom.
Pedig ő színésznőnek...
Nem olyan rossz, mint amilyennek tűnt.
Nem olyan rossz, mint amilyennek tűnt, és nem olyan rossz, mint amikor átbukott Madonna, ugye erre is kísérletezett a színjátszással, filmszíneszkedéssel. Meglátjuk. Én azért majd belenézek.
Na majd akkor számolj.
A kérdés, hogy egy mozi erejéig veszem a bátorságot, vagy majd, amikor már könnyebben elérhető lesz. Nos, akkor viszont, ha nem Ramazzotti, akkor jöjjön valami más.
Semmi sem rombolja annyira az ember testét, mint a tartós tétlenség.
Millás reggeli.
Na nézzük, hogy ki mit ír. A 24.hu ragadtam le, de nyilván mások is feldolgozzák a grúz vagy georgiai. Uh-huh. Ez nekem még mindig szokatlan választások.
Na most eldőlt már?
Hogy?
Hogy ki nyert? Vagy hogy ez már hivatalos eredmény? Hogy a kormánypártok és az ellenzék szerint csalás van? Tehát ez most az utolsó verzió?
Én azt látom, igen, hogy ez az
tehát
utolsó.
Ez már a hivatalos számolás alapján.
Igen. Uh-huh. És nagy az elégedetlenség, ugye, mert tehát az ellenzék azt állítja meg, vannak olyan jelenségekről beszámolók, amelyek azt mutatják, hogy esetleg történhettek csalások. A lényeg, hogy hát nagyon nem szeretnék elfogadni, hogy inkább ugye az orosz pártiság és nem az EU-s támogatás nyerjen. Sőt, hát az elnök Szalome Zorubásvili egyenesen azt állította, hogy egy orosz különleges művelet szemtanúi és áldozatai lettek ugye ezáltal, hogy a választásokba beavatkozhattak, és a maguk malmára billentették az eredményt. Szóval ez speciál a 24.hu-n találtam most.
Uh-huh. Én most egy kicsit teszek egy kis kitérőt.
Jó.
És elnézést meg személyes érdeklődésből fakadóan, de egyébként tényleg szerintem egy tök izgalmas történet. A Telex egyébként szokott ilyen kvízeket hozni, hogyan találjuk meg, vagy kerüljük el a clickbait címeket, és ilyen kicsit ilyen javító, szándékú, nevelő, szándékú sorozatokat szokott. Ez kétségkívül náluk van a legkevesebb clickbait cím. Viszont én meg pont azon lepődtem meg, hogy van egy cikkük, aminek a mindent ellövünk, és a poént is lelőjük a címben, jutott eszembe. Mm. Egy légi eseményről van szó, egy nagyon komoly incidensről, én most megpróbálom körbeírni, és azért most az észkombány rovatban van most, volt tegnap. Igen. Láttad, de ez azért érdekes, mert szerintem a légikatasztrófák méltán népszerű sorozatban ez volt az egyik legizgalmasabb rész, de szinte krimisre...
Főleg megélni.
De krimisre csinálták meg, ja, hát nyilván, aki ezt átélte, nyilván, de annyit lelőhetünk, hogy mindenki, senkinek nem lett semmi baja ebben a történetben, de tényleg ilyen krimiszerűen valahol a második felében derült ki, hogy konkrétan mi is történt. Tehát az egész első fele a filmnek, vagy ugye a sorozat epizódnak az arról szólt, hogy nem tudják, hogy miért állt le mind a négy hajtómű, és szerintem ez volt a utazó magasságon, a Jumbo, ez volt a címe is annak, hogy mind a négy hajtómű leállt. Ez kicsit meglepődtem, hogy a Telex rögtön a címmel elárulja, hogy a Boeing 747, aminek egy vulkán menet közben leállította
még az okok is.
Mindegyik hajtóművét. Izgalmasabb lett volna, hogyha nincsen ott, de egyébként a légiközlekedés történetek egyik legmeghökkentőbb incidense volt, amikor nem tudták, és akkor még nem tudták 1981 vagy 82-ben történt, hogy mennyire veszélyes a vulkáni hamu felhő, ami belerepült utazó magasságon. Sorba leálltak a hajtóművek, és úgy tűnt, hogy vízre kell szállniuk, mert már nem érnek el a vitorlázva sem a következő reptérig. De alacsony magasságokon ott már ez a vulkáni hamu megszilárdult, és megint be tudott áramlani a levegő, nem tudom pontosan műszaki része, de lényeg az, hogy valami 3000 méter környékén voltak, amikor újra tudták indítani a hajtóműveket, és leszálltak. Viszont hát egyetlen icike-picike, viszont a vulkáni hamu tönkretette a szélvédőt. Nem így hívják a repülőn, de ahol kinéznek a pilóták. És egyetlen pici lyukon kukucskált az egyik állva, és mondta, hogy mi merre van, és úgy sikerült letenni a gép. Szóval nagyon sok érdekes történet van
erről. Ilyen repülőúton nem szeretnék.
Nem, de például ez által is sokkal biztonságosabb lett a repülés, utána kezdtek jobban foglalkozni a vulkáni hamu veszélyeivel, amikor volt a nagy izlandi kitörés, akkor már ennek értelmében korlátozták a repülést, hogy nehogy valami hasonló probléma legyen, és egy érdekes apróság, ezt viszont én is a cikkből olvastam, hogy utána az egyik utas írt évekkel később egy könyvet erről, nem tudom mi értelme le, vagy mi az, amit nem dolgoztak föl addig mások, de megkeresett egy csomó utast, és ennek egy szerelem lett a vége, és két utas később 10 évvel a könyv kapcsán egymásra talált, és egy új házasság született. Ugye milyen szép a vége? Na mindegy, szóval az észkombányban el lehet olvasni, de az egyik legmisztikusabb, legizgalmasabb légikatasztrófák epizód.
És az egyik legkevésbé akart, kívánt légi élmények egyike, hogy
a horrorisztikus...
bemondja a kapitány, hogy ja, mindenki őrizze meg a nyugat.
Igen, az a telexcik ezzel indít. Jó estét, hölgyeim és uraim, itt a kapitány beszél. Mind a négy hajtómű leállt. Minden erőfeszítésünkkel azzal vagyunk, hogy újra beindítsuk őket. Bízom benne, hogy nem aggódnak túlságosan.
Persze, kizárt. És gondolom óriási sikítás innentől.
Persze. Tehát ugye erről le van írva.
Hogy reagálsz?
Hát írták az emlékirataikat, elköszöntek, cetliket írogattak, a utasok fölkészültek a legrosszabbra, úgyhogy azért ez talán komoly volt.
Hát ez kemény. Portfolio.hu-n olvasok, és azt hittem, hogy találok választ, de csak tulajdonképpen egy helyzetértékelést sikerült feltárnom, vagy elolvasnom, erőforrás helyett veszélyforrás. Miért nem veszik fel az anyákat a cégek? És hát itt ugye gyakorlatilag tudjuk, hogy miért. És itt fel is van sorolva számos ok. Ha sok gyerek van, vagy egyáltalán van gyerek, azért, hogyha nincs, akkor azért, mert majd biztos lesz. És hát ez ugye a folyamatos teljesítményt nehéz így rárakni, a nőkre gondolják a vezetők, de ennél azért több összetevősebb a dolog, mert hogy home office meg részmunkaidő sem annyira elterjedt, hogy mondjuk segítse a kismamák vagy fiatal családosok munkába állását, foglalkoztatását. Sok minden dolog van itt, de mondom, ez inkább egy helyzetértékelés, mint sem a megoldások felsorakoztatása, bárhogyha azt mondjuk, hogy ez nem annyira elterjedt, és itt még lenne tér a bővülésre és változásra, hogyha rugalmasabbak lennének a munkaadók, akkor ez egyfajta iránymutatás a megoldás felé. én mindenkire magára bízom, olvassa el a portfolio.hu.
Még egy gyors akkor a G7-ről. Apró hirdetés, hozhat nagy pénzt a magyar bringasportba. A történet előzménye, hogy elég szép bringás sikerek voltak az elmúlt években, de nagyon komoly gondokkal küzd a bringásszövetség, nincsen szponzor, miközben a MOL például szponzorálja a szlovén bringásokat. És média hack volt, feladtak egy apró hirdetést, és úgy tűnik, hogy komoly tárgyalások vannak, és lehet belőle valami. Úgyhogy a
G7... Szponzor kerestet.
Igen, és lehet, hogy működik, úgyhogy azért hoztam ide, a G7.hu reggeli cikke szól erről.
Sürgősen pénzre van szükségünk, jeligére a szerkesztőségnek.
Kb. Hasonló volt egyébként.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
Parás hangulatú kereskedés zajlott a Budapesti értéktől, gondolom én az eredményeket látva. 7%-os, több mint 500 pontos emelkedést könyvelhetett el a Bux. 74.263 lett az áróértéke. Nézzük a vezetőket, hogy ki mit művelt a parketten. Hú, hát az OTP nem muzsikált rosszul, 1,8%-ot termelt, vagy szedett magára, 19.030-on zárt.
Ismét fölment 19 Ismét, fölé, igen. Kapott egy felminősítést, erről péntek, mi van, hétfő van, igen, pénteken reggel beszámoltunk. Nagyon-nagyon küzdött a történelmi csúcs, most már a következő szint, ami kérdés, hogy elérje. Nagyon érdekes, hogy sokkal-sokkal magasabban vannak az elemzői célárak, és nagyon alul értékeltnek tűnik. Ugyanakkor, ugye szokták mondani, az ország kockázat az elég magas, és az általában az OTP-ben mutatkozik meg, úgyhogy érdekes kérdés.
Hát az ágazati kockázat sem kicsi, ugye, mert ha túl jól megy a bankszektornak, akkor ott azonnal extra profit elvonás, külön adó, minden egyéb. Tehát kérdés, hogy a reálisan és piaci alapon számolt célár az hozható-e, vagy pedig elszedi a költségvetést.
A magyar szabályozási kockázat része az ország kockázatnak valahol, de igen, ahogy mondod.
A MOL az 3,1%-kal emelkedett 2620 forintra, a Magyar Telekom esett 3,4%-kal 1078-ra, és a Richter is csökkent 2,1%-kal 10.900 forintra. A kicsik közül a Masterplast kapta össze magát 2,6%-os emelkedéssel 2720 forintig emelkedett. A nyomda 1,7%-kal tudott feljebb kerülni 4300-ra, és hát a másik oldalon nem voltak ilyen gyászos teljesítmények, legalábbis itt a prémium kategóriában, talán a Telekomnak a 7%-os esése volt a legnagyobb, mert azt követi az Alteo 0,5%-a.
Amerikában úgy tűnt, hogy kicsit lejjebb mennek a kötvényhozamok, ez egy kezdeti vételi lendületet okozott, aztán viszont ketté vált a piac, kötvénypiacon is elhalt a lendület, a hozamok ismét kicsit emelkedtek, és megint az lett, hogy a nagy tech cégek, néhány kiemelt papír, azokat zsákolták, de ugye a piac nagy része meg lefelé tartott, ez jól működik azokból a mutatókból, hogy például a New York-i értéktőzsdén dupla annyi papír ment lefele, mint fölfele, ez az aránya Nasdaq-en 4-3 volt, tehát hiába ment 4 lefele, 3 fölfele, a nagy papírok az indexet pozitívba húzták, és a Nasdaq emelkedni tudott 0,5%-ot. Másik indexeket nyilván az S&P-t is a nagy kapitalizációi cégek fölfelé húzták, ezzel együtt túl sok volt az esőpapír ahhoz, hogy megtartsa a pozitív szintet, minimális mínusz 0 lett a vége, 0,03, hogyha 100%-ban nézzük, és a Dow Jones esett kicsit nagyobb mértékben, úgyhogy annyira nagyon izgalmas azért nem volt a kereskedés Amerikában.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon nyerté támogatásával. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Itt van Czoller Andi. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt!
De vizált hörgös. Igen, tényleg, bezöldültünk.
Hát ősz van, én meg itt ilyen erdősárgában.
Nagyon, tényleg.
Csak a tiéden egy krokodil van.
Igen, a tiéden meg egy lovas, golfos. Vagy pólós, bocsánat, az pólós, de
golfos. Hogy vagytok? Jól volt a hétvége? Kipihentétek magatokat?
Jó, kérlek szépen, igen.
Nem pihentem.
Hát nem volt meggyőző annyira.
Mit csináltál?
Tájfutó verseny volt. Futottam is, meg műsort is közöltem, úgyhogy minden jó volt. Én ezt imádom, úgyhogy ez... De ez tölt föl.
Hát akkor ez a lényeg.
Ha itthon ültem volna a fenekemen, akkor lennék itt
deponyadó szerintem. Ráadásul idő volt.
Jaj, hát mindenki menjen a Mátrába kirándulni. Most van az, amikor a legszínesebbek a
levelek. Bármelyik nagyon jól néz ki. Most
biztos, én most ezt láttam most közelről.
Most, amiben vagyunk, ez körülbelül hát még vannak zöld, igen. De már sárguló, piros.
Csináljunk dolog. Fotót.
Biztos
csináljunk.
Mindenhol ez van, most a Mátrát láttam közelről, de most biztos, hogy hegyre megyek futni a héten, hogyha azt tuti, hogy most valami nagyon terepet akarok itt a Budai hegység elzugott.
Azt mit tud?
Igen, képzeld el.
Ügyes.
A páromnak volt születésnapja, nemrég, még pár nappal ezelőtt, és megértem, hogy csinálok egy tortát.
És jól sikerült, úgy, hogy tervezted?
Igen. Kicsit bozontos lett, mert az egyszerű dekoráció, tehát egy részét a piros sas, vöröses piskótának össze kutteroltam ilyen morzsák, és azzal szórtam meg, és lehet, hogy kicsit sokat szórtam, mert egy ilyen kis bozont lett belőle, de egyébként nagyon jó volt, finom volt, és neki tetszett.
Jöhetnek a hírek?
De persze. Abszolút persze.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, megy tovább a Millás reggelét a Rádió Káfé 98.0-án, méghozzá október 28-án, hétfő reggel, 7 óra 9 perckor vagyunk itt Ács Gáborral.
És Gede Balázsa, jó reggelt kívánunk.
És itt a hallgatók is írnak nekünk, hogy dobogójuk ő is.
Bizony.
Gyönyörű, meg repülni nem veszélyes, lezuhanni az. Nagyon jó, köszönjük.
Gábor, mondd ki az izlandi vulkán nevét, írja egy másik hallgató.
De nem, te ezt ki tudod?
Nem, én nem? Ezt nem próbálom meg. De egyébként az tök érdekes, egy izlandi csávó, hát szerintem sok milliós nézettségű YouTube videót csinált erről, hogy így kell kimondani.
Tényleg?
És
erről szól a videó?
Ennyi, tehát 10 másodperc az egész. Kimondja a vulkán nevét. És már én láttam jó pár évvel ezelőtt, akkor millió fölött volt, szóval hogyha nézzétek meg ott, én nem kísérletezek vele, én csak annyit tennék hozzá, hogy ez a hát, Eyjafjallajökull, nem így kell mondani, de,
de jó,
az a vulkán, amellett vezett el az egyik legismertebb és legszebb izlandi túraútvonal, átvezet a egyik híres vízeséshez vezet le a tengerpartra, a Skoga Fosshoz. Azt sokan érintik, oda kocsival is el lehet menni, meg a körúton is ott van, legfontosabb látnivalók között van. De bentebb, már kicsit a szárazföldön van egy izlandon ritkaságnak számító részben erdős rész, és onnan indul át egy túraút föl 1000 méter fölé a vulkán és egy másik hegy közötti hágóhoz, majd onnan le a tengerpartra. Ez egy 25 kilométeres túra, és kis, hát bárki teljesítheti, aki kicsit is sokat szokott túrázni, a nagy szint ellenére, és egészen fantasztikus. Július közepén is a hágónál hóban mentünk, térdigérő hóban, lentebb meg éppen gyönyörű idő volt, ezért is mertünk nekivágni. Szóval az egyik legszebb túraútvonalnak a befejező szakasza, mert ez egy hosszabb túra, most nem megyek bele részletesen, majd egyszer máskor a megfelelő helyen, de az is arra vezet oda, föl lehet menni, ha nem is magára ott a vulkánra, de ott a közelében, illetve a hágóhoz, ami a vulkán mellett van, és a másik hegyel köti össze. Szóval az egészen van. Egy életem egyik legszebb túrája volt. Mi volt még?
Hát volt még egy pár, csak arra gondoltam, hogy esetleg budapesti hírekkel
akkor
is foglalkozunk.
De írjatok bátran, kedves hallgatók, mert látjuk őket, olvasok őket, aztán amit tudunk, azt fel is olvassuk.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Arról lehet majd november végéig szavazni, hogy milyen legyen a nagykörút. És én, ugye, ahogy végigolvastam a BKK terveit, ötleteit, én azt gyanítom, hogy itt csak azért lesz szavazás, mert esetleg mindent egyszerre most nem tud megvalósítani, vagy megcsinálni. És talán egy ilyen sorrendet próbálnak kijelölni, mert ugyanis minden ötlet támogatható. Tehát egy élvezetesebb, zöldebb és biztonságosabb útvonal jöhetne létre a budapestiek igényeinek, elvárásainak megfelelően, ezért lehet majd kérdői formájában hozzászólni, de utcaforumokat is tartanak, és ez van egy ilyen menetrend, hogy október 28-án, 30-án, november 5-én és 7-én hol milyen helyeken, ugye a körút különböző pontjain, az Oktogonnál, Blahánál, 32-esek terén, Korvinnál lesznek ilyenek, és akkor ott lehet mondani a magunkét, meg hogy mi lenne jó, hogy lenne jó. A lényeg, mielőtt összerezzen bármelyik tábor, akár a kerékpárosok, akár az autósok, hogy az egyes közlekedők rendelkezésre álló tér és kapacitás nem változna a jelenlegi állapothoz képest. Tehát a bringautak ki vannak jelölve, azokat esetleg biztonságosabbá kéne csak tenni, és ilyen elképzelések vannak, zöldítés, több zöld felület, a rakodási, parkolási viszonyokon alakítani szándékozó elképzelések, ilyenek szerepelnek a projektben.
BKK automaták is megújulnak, és én is az erről szóló bejelentésben azt a számot kerestem, hogy mennyivel lesz kevesebb automata, ami szerintem tök normális lenne, de egyszer, amikor megjelent, hogy automatákat szüntetnek be, és kevesebb lesz, akkor rögtön jött a lázadás, amit én őszintén szólva nem értek. Tehát, hogyha egyszer a forgalomnak a egyre nagyobb aránya terelődik át az online csatornákra, akkor miért ne lehetne kevesebb automata? Értem, hogy ahol egy van, ott úgy merül fel a kérdés, hogy mostantól kell-e, vagy nem. Az egy nehezebb ügy, de ha mondjuk ahol öt van, és ahol lesz helyette négy, vagy mondjuk három helyett kettő, vagy kettő helyett egy, az szerintem teljesen észszerű döntés lenne. A lényeg az, hogy most kiírták a közbeszerzési eljárást, a bérleti és jegykérdő automata hálózat megújítására és üzemeltetésére. 10 éves a géppark, 21-ben még 60% körül volt az automata arány, most, ha jól látom, 50 alá ment, mindig egyébként meglehetősen magas. 2025 tavaszán írják alá a szerződést, és 26-ban már jöhetnek ezek a megújult automaták. Úgyhogy erről ennyit.
Mi volt még?
Hát csak minden volt.
Például az is, hogy elvesztettem a fonalat, hogy mással foglalkoztam.
Akkor mondok még egy gyorsat. Reptér örömmel bejelentette, hogy hú, budapesti reptéren 9 új útvonal. Ezt rövidre zárhatjuk, ez egy hát finom csúsztatás. Tehát, ami ha beleszámolod azt is, ami eddig volt, csak egy másik légitársaság is elkezdi repülni, és ezt újnak számítod, ellenben kifelejted azokat, amik megszűnnek, akkor lehet kihozni ezt a 9-es számot, zseniális. Uh-huh. Úgyhogy a valóság az olyan 3-4 környékén van, vagy még annyi se, mert három biztosan megszűnt, amiket én számoltam, az újak közül kettő olyan, hogy eddig is működött, csak most legfeljebb verseny lett, úgyhogy az egész magyar sajtón természetesen végigment, tehát kamu ez a 9-es szám, csak mondanám.
Akkor még egy, mert ez kapcsolódik a következő témánkhoz, ugye a gazdasági politikai akcióterv hatásosságát próbáljuk majd
az
vizsgálni.
Az egy jó átkötés lesz akkor.
Igen, és akkor ennek kapcsán ugye ebben van egy lakáspiaci terv is, és itt van egy olyan javaslat, hogy ugye a főváros is új javaslatokkal állt elő a lakhatási válság kezelésében, például, hogy az európai gazdasági térségen kívüli állampolgároknak a lakásvásárlást egy hosszabb időre megtiltaná. Egyébként konkrétan ilyen 2 éves moratórium szerepel benne, talán valahogy az Airbnb-vel összehangolva, vagy nem tudom, mert ott is egy ilyen 2 évről van szó, ugye, hogy új engedélyt nem adnának ki. Ugye, ami azért is furcsa, vagy nehezebben megvalósítható, nem alaptal a javaslat, nagyon sok kínai és vietnámi vásárolt ingatlant Magyarországon, főleg Budapesten, de viszont ugye van ez a hú, hogy hívják ezt a, nem aranyvíza, de valami hasonló a, de Golden Visa program, ugye, ahol úgy lehet EU-n kívüli állampolgároknak állampolgárságot szerezni, vagy tartózkodást, hogy nagyértékű ingatlanba is fektetnek Magyarországon, és ez kettő egy kicsit ellentmond egymásnak, hogy mi lesz ebből, nem tudjuk, de ez egyelőre egy ötlet és javaslat. És akkor, ahogy beharangoztam, most a következő blogban megnézzük azt, hogy tényleg mennyire segítheti ez a 21 pontos kormányzati gazdasági akcióterv a gazdaság megindulását, meglendülését.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Azt az én senki sem kérdezi meg a doktortól, hogy doktor úr, a maga szíve sose fáj.
Millás reggeli.
Na hát ugye meghirdetésre került ez a 21 pontos akcióterv, erről fogunk beszélgetni Madár Istvánnal, a Portfolio.hu vezető elemzőjével. Szia, jó reggelt! Itt vagy,
szia,
itt
szia,
vagy.
Jó,
igen, nem volt hangja, bocsánat. Uh-huh. Az első talán, hogy ebben a 21 pontot így a jelen állapotában tudjuk-e úgy értékelni, hogy azt mondjuk, hogy igen, ez most aztán egy nagyon komoly gazdaságélénkítés lesz, hogy meg kell várni azokat a határidőket, ugye minden ponthoz hozzá van rendelve, hogy meddig kell azokat vagy kidolgozni, vagy megvizsgálni, vagy az egyetértésben lévő már korábban fölvázolt javaslatokat kidolgozni. Szóval hogy állunk most ezzel a 21 ponttal, ami így az első blikre az értékítéleted?
Sziasztok, jó reggelt még egyszer. Tehát ugye az a helyzet, hogy a legtöbb határidő az december 31, tehát ez abszolút egy 2025-re tervezett program. Ugye ez már nagyon sok helyen elhangzott, hogy alapvetően három nagy területe van. Az egyik egy ilyen jövedelempolitikai, tehát hogy az embereknek a jövedelme valamilyen módon emelkedjen. A másik pedig ugye egy lakhatási program, ami alapvetően az ingatlanpiacra kíván befolyást gyakorolni, részben az árakra, részben pedig a megfizethető kereslete, harmadrészt pedig ugye egy Demján Sándor program, ami pedig a kis- és középvállalati szektor tőkével, forrásra való ellátását célozza. Mindegyik tulajdonképpen van olyan, amelyik október 31-i határidejű, például a Széchenyi Kártya program, de alapvetően azt lehet mondani, hogy az egésznek a célja nyilván az, hogy beindítsa a gazdaságot, hiszen azért ugye azt láthatjuk, hogy egyelőre még mindig nagyon fékezett habzáson megy. Mondhatjuk azt is, hogy recesszió közeli állapotban van jelen pillanatban a gazdaság, és ugye hát az lenne a cél, nem titkoltan talán azért sem, mert ugye választások közelednek, hogy jövőre azért már egy ennél lényegesen dinamikusabb gazdaságképét fesse a választók elé a kormányzat, és legyen egy olyan dinamikusabban bővülő gazdasági konjunktúra, ami már mondhatjuk azt, hogy talán ugye a közérzetet is megváltoztatja.
Tehát ebben valószínűleg benne van költségvetési mozgástér növelés is így a választások előtt, mert hogy gyakorlatilag mindenki ezt gondolja, de hogy ez mondjuk már egy politikai vonatkozás.
Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy mit csinál ez a költségvetéssel ez az egész dolog, ugyanis a helyzet az, hogy ez közismert ugye, hogy a magyar gazdaságban, vagy a költségvetésben jelenleg gyakorlatilag nincs mozgástér. Mm. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy az idén nagyjából teljesült a 4,5%-os hiánycél, jövőre pedig 3,7%-osnak kellene lennie, ez tulajdonképpen ez a jövő év, ez a jelenlegi elemzői beszések szerint valahol 4,5-5% között van, hogyha szabadjára engedjük a jelenleg is létező folyamatokat és szabályozásokat. Tehát ugye ebből 3,7 nem nagyon lesz. Ugye jegyezzük meg, hogy igazából választás előtti évben a rendszerváltozás óta egyetlen egyszer volt csökkenő költségvetési hiány, de az is egy nagyon durva viszmajor eset volt, amikor a 20-as Covid költségvetés után a 21-es az egy hajszányival kisebb lett a hiánya, de akkor is 7% fölötti GDP arányosan. Tehát, hogy összességében nem látszik, hogy lenne költségvetési mozgástér, és egyébként ez magán a programon is látszik, hiszen a programnak a teljes hatása az összességében nagyjából a GDP 0,5%-ának felel meg, ami ugye egy rendkívül szerény abban az értelemben, hogy hogy ez mennyire tudja mondjuk keresleti oldalról élénkíteni a gazdaságot. Ugye erről már azt hiszem, hogy veletek is többször beszéltünk, hogy ugye a jelenleg a gazdaságpolitika egy igen beszorított, nagyon szűk mozgástérrel jellemezhető helyzetben van, hiszen ugye azok a klasszikus gazdaság élénkítő eszközei, amelyek léteznének, azok nem nagyon tudnak működni, a forintot nem nagyon jó piszkálni és erősebben gyengíteni, a kamatokat nem nagyon lehet lejjebb vagdosni pénzügyi stabilitási kockázat nélkül, a költségvetésben ugye nincs hely, ezért igazából marad az, hogy a jövedelem politika eszközeivel megpróbálja a kormányzat a beruházás és a fogyasztás felé terelni a gazdaság szereplőit a megtakarítások helyett, hogy ezzel próbálja meg élénkíteni saját erőből a gazdaságot, és ehhez néhány szabályozói finom hangolást hajtott végre tulajdonképpen ebben a 21 pontban. Nincsen benne semmi olyan, amilyen nagyon-nagyon durva átalakítását jelenti a gazdasági működési környezetnek.
Hát azért mondjuk sokan meglepődtek, illetve eléggé negatív viszonyja volt a nyugdíjpénztári megtakarítások átcsatolhatóságának.
Ez pont tipikus példa erre talán, ugye, hogy a saját hajunknál fogva hozzuk ki magunkat a nihilből az ingatlanpiacot.
Hát beleillik,
tehát
hogy
nem támogatáson, hanem az én saját pénzemmel próbáljak meg.
De az állam nem tesz bele semmit, igen, hanem a lakosság pénzével próbál élénkíteni. Ideig értjük, csak hogy elég sok negatív hatása van, hogyha föléljük a nyugdíj megtakarításainkat, nem?
Ugye makrogazdasági szinten sajnos teszem hozzá, ez nem olyan nagyon jelentős. Egy teljes negyetértek veled, szerintem üzenet nagyon rossz. Nem szerencsés dolog az, hogy gyakorlatilag egy választási ciklikusságnak rendeljük megint alá azokat a hosszú távú ügyeinket, mint az öngondoskodás, a nyugdíj célú megtakarítás, és nyilván egy ilyen intézménybe való belenyúlás az okoz, hát úgy mondjam, megint egy ilyen hitelességi deficitet, egyfajta bizonytalanságot, hogy akkor most mi is az irány, mit kell nekem tennem a jövővel kapcsolatban, ha egyszer most csak azért, mert választások jönnek, most muszáj, vagy elkölthetem azt a pénzt, amit mindez idáig az állam akár adókedvezménnyel is egy kicsit támogatva félre tudtam tenni a nyugdíjas korokra. Ez ugye nyilván egy klasszikus ilyen időinkonzisztencia, ezt a közgazdaságtudomány is ismeri, hogy a politikai szereplők azok ugye választási ciklusokban gondolkodnak, ezért a rövid távú hasznok azok nagyon gyakran fölülmúlják a hosszú távú megfontolásokat, a hosszú távon optimális döntéseket. Ennek egy példája lehet ez is, de azért mondtam azt, hogy nem túlja föl azért nagyon a makrogazdasági folyamatokat, mert azért olyan nagyon jelentős összegek sajnos még nincsenek ezekbe a magányugdíj pénztárakba, és azt sem tudjuk, hogy pontosan ezek közül mekkora része lesz mobilizálható azzal, hogy a kormányzat azt mondta, hogy kiveheted, ugye majd meglátjuk, hogy ez mennyire lesz egyébként a lakosság számára vonzó, vagy éppen bent tartják, ugye azért ezekbe a magánnyugdíjpénztárakban inkább vannak benne a módosabbak, azok, akiknek van érdemi megtakarításuk, lehet, hogy ők nem annyira fogják most ezt azonnal kirángatni. Néhány 100 milliárd forintos nagyságrendre teszik azt a szakértők egyelőre óriási bizonytalansági sávval, ami ezáltal mondjuk valamennyire megmozdulhat. Ez azért még nemzetgazdasági szinten nem egy óriási dolog, és a lakáspiac szempontjából sem feltétlenül egy ilyen hatalmas. Ugye, és általában is inkább úgy tűnik, hogy ezt inkább a használt lakások piacára fog beömleni. Ugye a kormányzat tapasztalja azt, látja azt, hogy az elmúlt 4 év nagyon durva cikcakjai, meg mindenféle sokjai miatt van egy ilyen elmaradt, fölhalmozott lakáspiaci kereslet, ami most indul el egy kicsit, és most ömlik rá a használt lakáspiacra, és addig, amíg ugye ezek a költések nem zajlanak le, addig a lakosság sem fog annyira másnak költeni, és akkor emiatt igazából ezt kicsit megsürgetné, megmozdítaná ezzel az eszközzel, meglátjuk, mennyire lesz hatékony. Mondom, én az üzenet szempontjából egyetértek veled, hogy nem egy szerencsés de továbbra is azt gondolom, hogy ez egyébként összességében nemzetgazdasági szempontból nem feltétlenül egy végzetes csapás.
Én azt nem értem még, hogy miközben fölismerik, illetve elismerik, hogy lakhatási válság van, és vannak intézkedések, amelyek abba az irányba mutatnak, hogy ezen enyhítsenek. Ezzel, hogy ráküldik a keresletet a piacra, az a pont az áremelkedést generálják, az meg pont a megoldás ellen
hat. Ugye korábbi olyan intézkedésekhez, mint a csok, ami ugye szintén ilyen árfelhajtó hatás volt, és olyan nehezen lehet jó szájízzel gondolni rá, mint élénkítő eszközre.
Igen, abszolút, ugye a lakáspiac az nagyon, lakáspiac vagy a lakáspolitika, ami az elmúlt években kialakult, egy nagyon hát ellentmondásos megítélésű program volt, valóban volt, akiknek segített, főleg gyerekeseknek, de alapvetően a jóléti hatása, a pozitív jóléti hatását, azt nagyon sokan megkérdőjelezik az általatok is elmondott átfelhajtó hatás miatt. Ugye itt is most, ha megnézzük, akkor vannak olyan tényezők, amelyek megpróbálnak keresetet tolni a piacra, aminek nyilván egyik oldalról azt jelenti, hogy valakinek lesz fizetőképessége arra, hogy lakást vásároljon, a másik oldalon meg nyilván, amint van ilyen kereslet, elkezdhetnek fölfele menni az árak, és akkor erre látunk olyan megoldásokat, amelyek a lakáspiacon az áraknak a mérséklődését kívánják elérni, ugye ilyen ez az Airbnb vagy egyéb kereskedelmi célú lakáskiadásoknak a visszafogása, nyilván ez földrajzilag egy jóval szerényebb térségben fejti csak ki a hatását, Budapesten is, csak inkább a belső kerületekben, illetve ugye van arról szó, hogy valamilyen módon a kormányzat belenyúlna az a lakásbérleti piac áraiba is. Erről egyelőre keveset tudunk. Itt a szereplők általában azért nem boldogok ettől a hírtől. Összeszorult a gyomruk, majd meglátjuk, hogy itt mi lesz. De igen, amit mondtok, az abszolút igaz, hogy ugye ebbe a lakáspiacba bele lett tolva egy halom transfer, a kedvezményes hitel támogatás és egyéb formában, de mivel a lakás építés valamiért ezt nem akarta mennyiségileg lekövetni, ezért a helyzet úgy áll, hogy az árak mentek föl. Ugye ezt szoktuk beszélgetni mi is egymás között, hogy ugye azért egy nagyon tanulságos történet ez az egész, hogy mindig csodálkozunk, hogy ezeket a magas lakásárakat, ezeket ki tudja még megfizetni, és akkor ugye mindig emlékeztetnünk kell magunkat, hogy van Magyarországon nagyjából 4 millió lakás, 4 millió család, hát ugye ez ő közülük nagyjából 10-15 ezer ember, az a család, az, aki igazából új építésű lakást vesz, ha megnézzük, akkor borzasztóan szerény szelete csak az egész társadalomnak, hiszen gyakorlatilag ennyi lakás épül egy évben ma Magyarországon.
Vissza gyorsan még utolsó kérdésként a nagyképhez, akkor az egész csomag, hogyha egyenként az elég szerény hatásai vannak, ki tudja zökkenteni akkor a gazdaságot ebből a testpedésből? Most a héten megjelenő GDP-adattal kapcsolatban is meglehetősen lehangolók a várakozások. Ez a 3-6-os bemondás.
Ezt akarom mondani, ez nem is kicsit... csak a kizökkentés, mert azt lehet, hogy ki tudja zökkenteni, csak a 3-6% közötti növekedést tudja elhozni ez.
Igen,
az akcióterv.
Mondtak, hát a Virovát Péternek volt el egy frappáns mondása, hogy jó esetben esetleg kötőjellel össze, vagy vesztővel megvalósulhat, tehát ő egy 3,6-re gondolt így, de nagyon sokan ezt megkérdőjelezik, mennyire pörgetheti föl szerinted a GDP-t ez a program.
Azt gondolom, ez a program ez nem nagyon, tehát ennek lehet, hogy van minimális élénkítő hatása, de ez inkább 10% pontokban mérhető, ha egyáltalán. Inkább az a kérdés, hogy azok a jelenlegi fékező elemek, amelyek amúgy benne vannak a gazdaságban, ezek tudnak-e oldódni. Ugye ilyen a beruházások szabadesése, ami azért hát előbb-utóbb csak megáll, meg ilyen lenne az, hogyha az európai gazdaság egy kicsit elkezdene élénkülni, és akkor azért az export kapacitásaink azért be tudnának indulni, és ez tudna egy érdemi erősödést jelenteni a gazdaság számára, és hát ugye még a lakosság is tudhatna egy kicsit gyorsabban, vagy nagyobb mértékben fogyasztást növelni, bár az a közhiedelem ellentétben egyébként elég jól nő, nem olyan lassan, mint ahogy azt sokan mondják, de alapvetően ezek a nagy bajok, hogy ugye van egy ilyen nagyon beragadt állapotú gazdaság, ezt nem ez a 21 pontos program fogja megmozgatni, a külső és belső környezetnek kell megváltoznia úgy, hogy ez elkezd növelni, és valóban igaz az, hogy azért azt várjuk mi is, bár hozzáteszem most már lassan másfél-két éve, hogy a gazdaság elindul egy dinamizálódás útján. Ezt ugye először a lakossági fogyasztás fékeződése, másodszor pedig utána a beruházási lufi nagyon látványos kipukkadása akadályozta meg, és hát most azt várjuk, hogy ezek a hatások enyhülnek, és akkor a gazdaság valóban elkezd növekedni. Most nyilván a 3-6% az megint egy politikai termék, ugye a 3 az megcsíphető, de hát ilyen alapon mondhattunk volna 3-8-at, vagy 3-13-at is, hiszen ennek igen. A sávnak a teteje azért pontosan tudjuk, hogy nem reális. Egy szétpörgetett magyar gazdaságban esetleg egy-egy évben el lehet érni ebben a sávban egy magasabb szintet, de egyszerűen a magyar gazdaságnak a jelenlegi fejlettségi szintjén meg struktúrájában nem nagyon látszik az, hogy ennél többet tudna. Ettől még a jövő évi 3%-en egyetértek Vilovács Péterrel simán összejöhet, hogyha a fékező hatások egy része legalább elmúlik, de nem gondolom, hogy ez a 21 pontnak lesz az eredménye.
Oké. István, köszönjük szépen, akkor még biztos visszatérünk erre, ugye, ahogy említette, tele van határidőkkel, főleg évvégiekkel a program, majd meglátjuk, hogy azután mi következik. Köszi ezt a beszélgetést is, szép napot neked!
Köszönöm szépen, sziasztok nektek is!
Madár Istvánnal, a Portfolio.hu vezető elemzőjével beszélgettünk.
Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
Hát mondhatjuk, hogy GDP fej nehéz a heti makronaptár, de nem is akármilyen mértékben, mert hogy szerdán, tehát ez nagyon durva lesz. Jön a hazai, az eurozónás, és még az amerikai is.
Igen, de ettől mindig parázunk, mert ez mindig rosszabb lett az elmúlt időszakban. Legalább az infláció az általában jobb lett, de a GDP-vel eddig ráfáztunk idén, már mint az elemzői várakozásokhoz képest. Mi várható most? Kérdezzük Epik Győzőtől, az OTP elemzési központ elemzőjétől. Jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat! Igen, hát valódi adatdömping hét elé nézünk. Ugye a short a GDP adatok nyitják szerdán, ahogy említettétek. Ugye ilyenkor, tehát hogy akkor jön a magyar, ugye jönnek az eurozónás GDP adatok, illetve ugye majd jön az USA GDP adat is. Ugye Magyarország esetében hát láthattuk sajnos az ilyen havi konjunktúra indikátorokból, hogy azért ez a harmadik negyedévben nagyon úgy tűnik, hogy hát ez a fellendülés nem nagyon akar beindulni, nagyon nyögvenyelős. Gyakorlatilag az ipari, illetve építőipari adatok is azért rendben, én azt gondolom, hogy negatív meglepetéseket okoztak. Az egyedüli talán bizalom keltő adat az a kiskereskedelem alakulása volt, ott viszont azt kell tudni, hogy a második negyed évben az új autó értékesítéseknél volt egy nagyon jelentős megugrás, és úgy tűnik, hogy ez a megugrás ez most a harmadik negyed évben korrigálódott, ami azért így összességében a fogyasztás növekedésére is majd negatívan foghatni a harmadik negyed évben. Tehát benne van a pakliba az, hogy ugye a második negyed évben 4,2%-kal nőtt a lakossági fogyasztás, benne van a pakliba, hogy most ennél lassabb ütemű bővülés lesz majd a harmadik negyed évben. De összességében igazából már ugye a kormányzati szereplők megnyilatkozása is azért kezdik előrevetíteni, hogy meglehetősen gyenge lehet ez a harmadik negyedéves növekedési adat. Ugye Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hát ilyen minimális növekedést vetített előre év per év alapon. Hát saját várakozásunk az 0%, tehát stagnálás év per év alapon, és ez az adat negyed év per negyed évbe egészen szinte biztos, hogy visszaesést jelentene, ami ugye azt jelenti, hogy a magyar gazdaság két egymás követő negyed évben csökkenne, ami ugye a technikai recessziónak a definíciója. Úgyhogy meglehetősen borúsak a kilátások, gyenge növekedésre kell felkészülni, és amennyiben a várakozások szerint alakulna a harmadik negyedében a GDP, az azt is jelenteni, hogy hát kisebb csoda kellene ahhoz, hogy mondjuk a másfél százalékot 2024 egészében eléri a magyar gazdaság, sokkal valószínűbb egy 1% körüli éves növekedés 2024 egészében. Igazából az, hogy ez inkább alulról közelíti az 1%-ot, vagy felülről, hát az a pontos Q3-os adatoktól fog leginkább függni.
Uh-huh. Ugye jönnek az eurozónás adatok, és nem függetlenek a mi problémáink, hogy az eurozóna gyenge teljesítményétől, ott mi a várakozás, hogy milyen adat jön?
Az eurozóna esetében 0,2%-os negyedévben alapú növekedést várnak, ez egyébként megegyezik az előző negyedévvel. Ez ugye hát valamivel jobb lesz, mint a miénk, viszont ahhoz képest mindenféleképpen gyenge, hogy ugye itt az elemzői várakozások, ha már az van, hogy jövőre ilyen másfél, ilyen 1-3, 1-5-ös sávba gyorsulhat az eurozóna növekedése. Hát ehhez képest ugye 0,2% ugye felévesítve az 0,8%, tehát ez a növekedés ütem, ehhez úgymond nagyon kevés. És a probléma az, hogy van egy ilyen folyamatos várakozás, hogy na majd most már úgy elindul, felpörök, stb. Az eurozóna növekedése, de az a helyzet, hogy jelenleg nem ebbe az irányba mutatnak a dolgok, hanem hát gyakorlatilag megy ez a hát ez a nagyon lassú ütemű növekedés, ez a 0,2, jobb esetben 0,3. Ugye Németországnak van azért egy alapvető strukturális problémája, ugye, vagy Európa szerte az ilyen iparvezérelt országoknak van egy ilyen strukturális jellegű problémája, ugye Magyarország is részben ettől szenved. Akik jobban teljesítenek, azok inkább ugye a turizmus vezérelt délebbi országok, különösen egyébként Spanyolország, ahol a turizmus mellett az építőipar is elkezdett felpörögni. Viszont a másik két nagyobb gazdaság, akik azért még jobban teljesítettek az elmúlt időszakban, Franciaország, illetve Olaszország, ugye be a két nagy gazdaságba, viszont költségvetési megszorítások kezdődhetnek. Ugye ez inkább már a jövő évet fogja érinteni, nem most ezt a Q3-as adatot, viszont ugye azt is jelenti, hogy előre tekintve ezek a kiigazítások ugye az eurozóna egész szintjén egy visszahúzást fognak jelenteni, ami hát előrevetíti azt, hogy hát jövőre sem nagyon fog felpörögni várhatóan az eurozóna gazdasága.
Uh-huh, és akkor ott az USA?
Hát ők meg tartósan felül teljesítenek.
Hát olyannyira, hogy az egész kamatpályát felülírta most már a piac, a várakozást, hogy a Fed hogyan dönt, a dollár ereje, a kötvényhozamok, minden egy megváltozott pályára került, mert hogy igen jó erőben vannak.
Igen, hát ugye amióta ugye a Fed elindította ezt a, vagy elkezdte ezt az 50 bázispontos kamatcsökkentést, azóta gyakorlatilag az összes konjunktúradat, sőt még ugye a munkaerőpiac, amire kifejezetten hivatkoztak, hogy az gyengélkedik, még onnan is erős adatok érkeztek. Ugye az USA-ba ezt a 3%-os évesített negyedév növekedést várják, ugye ahhoz, hogy ugye könnyebben össze lehessen vetni ugye az eurozónással, ugye ez 0,7%-ot jelentene, hogy az európai módszertan szerint, tehát hogyha nem évesített adatot nézünk, tehát azért ez jóval gyorsabb növekedés, mint ami az eurozónában látszódik. De hogy az látszik, hogy az amerikai gazdaság alapvetően jó egészségben van, gyorsan nő, és hát igazából amióta ugye az elmúlt időszakban folyamatosan jöttek ki az erős konjunktúra adatok, sőt ugye legutóbb még egy nagyon erős munkaerőpiaci adat is kijött, azóta a korábbi ilyen nagyon agresszív kamatcsökkentési pálya az annak a nagyon nagy része kiárazódott, vagy egy jelentős része kiárazódott, és hát ugye ezek a bejövő adatok, hiszen ugye a GDP adat mellett ugye jön egy újabb munkaerőpiaci adat pénteken, illetve ugye inflációs, illetve ugye ez a Fed által preferált fogyasztási kiadások magárindexes statisztikát is közzéteszik, úgyhogy nagyon fontos adatok jönnek, ami tényleg nagyon jelentős piacmozgató hatással bírhat majd a Fed jövőbeli kamatpolitikájára nézve.
Oké.
Okay. Okay. Árgus szemekkel figyeljük. Köszi szépen a beszámolót. Jó munkát, jó hetet.
Én is köszönöm.
Szia. Sziasztok. Epik Győzővel, az OTP elemzési központ elemzőjével beszélgettünk.
Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni. Egy erős kávét kérnék.
Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata következik.
A műsor támogatója a CIB Bank, az online kisvállalkozói hitelajánlat készítő felület szolgáltatója.
Na, fintekezünk egy kicsit, és hogyha itt lenne Maci kolléga, nyilván falazna egy marha nagy kályhát, mert mi is egy kicsit hátra fogunk lépni, és egy picit definiáljuk majd.
Hát hogy, mert rosszul tudjuk.
Hogy mi ez a fintek.
Rosszul tudtuk kicsit,
hát igen, kicsit, meg túl leegyszerűsödik szerintem így az emberek fejébe, nem tudom, kriptovaluták, meg ilyen nem hagyományos banki bankkártyák, ilyesmit jutnak az eszünkbe, de megpróbálunk ebbe egy kicsit rendet vágni, ezért is van itt velünk vendégünk dr. Molnár Bálint, a Digital Tech eddig fintech szakértője, az ELTE információs rendszerek tanszékének habitált egyetemi docense, az angol nyelvű programozó, informatikus, MSC program, computer science, fintech specializáció felelőse. Lehet, hogy utoljára mondtam el ezt a sok titulust, ilyen hosszan üdvözöljük, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Na nézzük akkor, hogy mit nevezünk fintechnek, mi ez a gyűjtőfogalom, ugye, mert azt gondolom, hogy mindenkinek lehet, hogy egy picit más jut eszébe, de azok csak ilyen részterületek.
Igen, hát a rövidítés maga az, hogy Financial Technologies. Én azt szoktam mondani, hogy Financial Services Technologies. Uh-huh. Tulajdonképpen banki pénzügyi intézmények szempontjából én azt mondanám, hogy semmi újdonság nincs. Az, amit néhány száz év óta csinálnak különböző pénzügyi tranzakciókba, most ezek a tranzakciók megjelennek digitális támogatással. Ami én inkább koncentrálnék most, KKV-k, mikrók, uh-huh. Mert a piacon, a ilyen newsletterekben, a startupok, milliárdos kapitalizáció az amerikai tőzsdéken ilyenek jelennek meg, de én azt gondolom, hogy Magyarországon is sokkal fontosabb az, hogy ezek a fintech megoldások, valóban nem és nem fókuszban a kriptovaluta, a kis vállalkozások számára fontosak. Olcsóbbá teszik, dinamikusabbá teszik az üzletet, lehetővé tesznek sokkal olcsóbb forgalmi hitelezést, ezeket a tevékenységet, és mind digitálisan. Tehát ezt úgy fogalmazzák ezen a területen kutatók, hogy az alul szolgáltatott vállalkozásokat, egyéneket is, eléri a fintech, el tudja élni a fintech. És ennek hiszetetes spektruma van. Én a hallgatóinak van egy bizonyos feladat, hogy tervezzenek új innovatív szolgáltatásokat, és akkor ötletként egy 100-as listát adok ki, amit nyilván a világból gyűjtöttük össze. Ez se pontos, de egy nagyjából megkülönböztethető szolgáltatás kategóriákat fed le, amiket valahogy digitálisan, elektronikusan kell támogatni, és itt meg az összes olyan spektrum, ami ma ilyen közhelyként, buzzwordként elhangzik a digitális világban, informatikában, az mind előjön. Ugye mostan AI van, de valójában ezek mind nagyon megalapozott adatfeldolgozás és bonyolult algoritmikus technológiák, de maga az, ami a kriptovalutáknál megjelenik, az a technológia, amit blokkláncnak hívunk, az nem csak arra alkalmas, hanem a megbízhatóságot, hitelességet tudja nyújtani ezeken a területeken, mind a bemenő adatnál, kimenő adatnál, folyamatoknál, beszállítói láncnál, és így tovább. Nyilván egy bizonyos ponton a digitális technológia nem tud tovább lépni, ott egy bizonyos ponton a validálásnál embernek kell megjelennie, de attól a ponttól kezdve viszont egyfajta hitelességet tud biztosítani, és ezeknek a kombinációja adja meg azt a újdonságot, amiről most, mint fintech technológiákkal beszélünk összefoglalóan. Aha.
Na, ez nagyon jó, hogy egy kicsit ezt így összeráztuk, definiáltuk, és nagyon jó a vállalatoknak, ugye a KKV-knak is, ugye, ahogy említette, két nagyon fontos oldalon, a költség oldalon és a műveleti sebességben javítja a gazdálkodásukat. Ugyanakkor meg ott a másik oldal, hogy azért ezeknek a használatához kellenek bizonyos képességek, egyéni képességek és szervezeti képességek is. Kérdés, hogy, hogy ezzel hogy rendelkeznek a KKV-k? Vagy
hát igen, ez egy kérdés. Most elhangzott egy utalás a Digital Tech Edict-re, amiről már korábban szó volt, ahol ezeknek a edikeknek az a célja, hogy adjon szakmai támogatást a KKV-knak. És ezen belül, hát angolul hívjuk, van egy úgynevezett szolgáltatás, hogy Test Before Invest. Vagyis próbálunk egy olyan laborokat kialakítani, ahová a KKV képviselőiket behívjuk workshop, tanfolyam, konzultáció keretében bemutatni ezeket az új technológiákat. Ugye most az egyik ilyen új technológia megjelent, MNB is szabályozta a QR kódos fizetés, de lehet, hogy ez nem olyan nagyon bonyolult az egyik oldalon, de a vállalkozásnál, amelyik most takarékoskodni tud a POS terminálon, neki is egy alkalmazást fel kell telepíteni, szerződést kötni, elektronikusan azért meg kell tanulni, hogyan használja. Tehát próbáljuk ezeket a tanfolyamokon, konzultációkon keresztül támogatni a KKV képviselőit.
Aha, és akkor ez a Test Before Invest, ez konkrétan, tehát ki lehet próbálni, megpróbálja modellezni esetleg a saját tevékenységét, megnézni azt, hogy neki mennyire hasznos egy-egy megoldás?
Hát igen, ez lenne a cél. Körülbelül azt tudjuk mondani, hogy itt van egy kényes kérdés, a versenysemlegesség, de ezt próbáljuk valahogy kezelni. Aha. Nevezetesen az, hogy a nagyobb cégektől próbálunk kérni ilyen prototípusokat legalább, még ha nem is élesben működő dolgokat, igen, és akkor ezeket bemutatni a képviselők számára, hogy ez így működik. Ha mi is megtanultuk, hogy hol vannak a problémák, arról beszélni, és akkor utána már talán van egy elegendő információs bátorság, hogy belevágjanak abba, hogy most már professzionális céghez forduljanak, vagy magához, ahhoz a bizonyos szolgáltatóhoz, aki gondoskodik a megfelelő rendszerről, itt egy telepítés, betanításról van szó nyilván.
Mennyiben vannak közel azok a megoldások, amelyek így digitálisan elérhető magasabb szintű pénzügyi műveletek? Tehát most már ugye a hitelezés is egyre inkább meg tud jelenni, de teszem azt a faktorálást, tehát egy kicsit összetettebb pénzügyi tevékenység, ez az irány, ez érvényben van-e, tehát haladunk-e?
Természetesen, még Magyarországon is már van olyan cég, amelyik tulajdonképpen ilyen fintech keretben faktorálással foglalkozik. Az egy fontos terület nemzetközi szinten. Érdekes mondom, Kína és India, amelyik a egyik ilyen vezető ezeknél a KKV-knál áll. A különböző hitelezési megoldások. És akkor ilyen magyarul egy közösségi finanszírozásnak, közösségi alapteremtésnek lehet fordítani, ez a crowdfinancing, crowdfunding. Ugye ez fajta hitelezés, sőt olyan mértékben, hogy a befektető és esetleg az igénylő, hiteligénylő kerül kapcsolatban egymással, vagy közvetetten egy ilyen vállalkozáson keresztül kerül kapcsolatba, és relatíve olcsóbb forráshoz jut. De itt vannak nagyon komoly kockázati elemek. Ezeket megint a új digitális technológiák, amit csúfolhatunk AI-nak, de valójában adattudományi, adatelemzési technológiák, kockázatelemzés, és amiben megfigyelik a kérelmezőt, kisvállalkozót, és párosítják a befektetőket egymáshoz, illetve különböző nagyon heterogén szolgáltatások vannak, tehát hogy ezekbe belemenni. Pont ettől vannak a innovatív ötletek, hogy ki hogyan csinálja, hogyan oldja meg, összeszedi a pénzeket, vagy darabolja, és elemzik a kockázatokat. Például ez egy olyan terület, ami érdekes a kis mikrovállalkozások számára is. Egy másik terület számla finanszírozás. A kisvállalkozásoknál papa BT-je, vagy egy faluban egy kis bolt, akinek gondja az, hogy beszerezze az árut, kifizesse az árut időben, és erre persze nagy vállalkozások, nagy tőkével teljes logisztikai szolgáltatást is benne van a hitel, és természetesen fizetni kell érte, mert megvan az üzleti modellje, de ad egy ilyen biztonságot, világot a kis vállalkozások számára is. Tehát ilyen konstrukciók léteznek.
Világos, nagyon izgalmas, és nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről itt járt nálunk. Köszönjük szépen. Dr. Molnár Bárint, egyetemi docens, a Digital Tech eddig fintech szakértője volt itt velünk. Köszönjük még egyszer.
Köszönöm szépen.
A kopasz úrnak kész a KKV-ja,
mert a lényeg a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV-rovata hangzott el.
A műsor támogatója a CIB Bank, az online kisvállalkozói hitelajánlat készítő felület szolgáltatója.